Smart Fater. Okosabb, aki iFatert hallgat. Súlyos, megdöbbentő, vagy épp szórakoztató témák.
Mobilfotózásról fogunk beszélni, és nem mobilfotózással fogom kezdeni már, mint azzal a történettel fogom kezdeni, amiben még nem szerepel mobiltelefon. Egészen pontosan nem tudom megmondani, hogy mikor volt, a 2000-es évek elején, de volt szerencsém egy nagyon rövid hajókázás keretein belül Horvátországból átlátogatni vitorlás hajóval. Igen, akkor még fiatal voltam, kellett a pénz. Volt is, Velencébe látogattunk el, és emlékszem, hogy a 2,1 megapixeles Nikon Minolta, vagy Minolta Nikon, már nem is tudom, típusú fényképezőgépemben a 2 gigabájtos memóriakártyát negyed óra alatt sikerült telefotóznom, amikor megérkeztünk a napfelkeltekor Velencébe. Igen, az pontosan olyan, ahogy azt az ember elképzelni, és ehhez képest most arról fogunk elmélkedni a következő percekben, hogy hol tartanak a mobiltelefonok, tehát akkor sem voltam kevésbé kütyümániás, akkor is érdekelt már az audio-videó, tehát az a kis Minolta ultrakompakt gép, az adott pillanatban az egy jó gépnek számított, nagyon fontos volt, hogy nagyon pici legyen, ez zsebre vágható, és hát nagyon elszaladt e fölött az idő, tehát mind a 2,1 megapixel fölött, mint pedig a 2 gigabájtos kártyára egyáltalán bármit tudunk csinálni típusú fotózások között, ugyanis most néztük meg, hogy negyed évszázadon tudunk fotózni mobiltelefonokkal.
Itt azért én is belemennék egy picit a mobiltörténelmi részletekbe, mert hogy valóban az első olyan mobiltelefon, amely egy beépített kamerával rendelkezett, a Sharp JSH04 névre hallgatott, tehát egy nagyon csodás dallamos neve volt, és Japánban jelent meg 2000-ben. Ez volt a 0,3 megapixeles fényképezőgépével az első kamerás telefon, úgy egyáltalán. Azt azért tegyük hozzá, egy nagyon szűk értelmezés szerint akár lehetne ennél korábbiakat is mondani, olyan eszközöket, amik tudtak mobilhálózatra is csatlakozni, és rendelkeztek kamerával is, mármint csatolható, külön bővítő egységként kamerával. Voltak ilyen PDA-k, voltak ilyen mindenféle készülékek, mondhatjuk azt, hogy már-már okostelefonok is, ugye az csak mellékes, hogy az iPhone előtti okostelefon időszak azért nagyon-nagyon furcsa és sokszínű volt a mostani világhoz képest, de a lényeg az, hogy valamikor a 2000-es években kezdett el minden gyártóban felébredni az igény, hogy mi lenne, ha kamerákat raknánk a telefonokba, és nyilván a felhasználók ezt még erősebb nyomással jelezték, hogy igen, mi nagyon szeretnénk fényképezőgépeket, és nagyon szeretnénk fotózni azzal az eszközzel, ami amúgy mindig a zsebünkben van. És egyébként az első időszakban nyilván nagyon-nagyon szerény megoldásokat láthattunk ezen a területen, tehát azért a 166x220 pixeles felbontású fényképezőgépek, és ezek akkora felbontások voltak, mint mondjuk egy-egy már akkor is kicsinek számító kijelző mérete, tehát egy ilyen kis BL képek elkészítése, mindenfélét láttunk a piacon. Ugye egyrészt meghatározta a készülék mérete, a készülék teljesítménye, a tárhelyek szűkössége, ezt a technológiát akkoriban, illetve ezzel párhuzamosan kezdett elterjedni a 3G, amit elsődlegesen a szolgáltatók abba az irányba akartak terelni, ugye ez egy nagyon gyors, akkor nagyon gyorsnak szerintő adatátvitel volt, hogy mindenki videótelefonáljon, és hát ezzel párhuzamosan jelentek meg az első olyan telefonok, amik rendelkeztek valamilyen erőlapi kamerával, vagy erőlapra fordítható kamerával, tehát az is meghatározó lett egy idő után, hogy folyamatos képet tudjon közvetíteni egy-egy ilyen kamera, tehát előbb-utóbb megjelent a videózás és a fotózás mellett, és ezekkel párhuzamosan azért nagyon sok technológiát kipróbáltak, nagyon sok kamerás telefon volt, a Sony volt az, akik például dedikáltan a felületkamera, felülettelefon irányvonalat bevezették a köztudatba. Szóval egy időben nagyon sok irány meghatározta azt, hogy mit várnak el egy mobil kamerától, de nyilván senki nem gondolta azt, hogy valaha is a komolyabb fényképezőgépekkel, vagy akár csak szimplán egy ilyen kis kompakttal felveheti a versenyt majd a mobilfotózás, és hát azóta azért egészen ugrásszerű lépéseket láttuk a technológiában.
Annyira igaz ez, hogy nagyjából a 2010-es évekig tényleg nagyon óvatosak voltak a gyártók azzal, hogy nehogy elhagyja a szájukat, hogy ezek valóban fotókamerákat is megszégyenítő teljesítménnyel bíró eszközök. Igazából ez addig, tehát az első 10 évében a mobil fotózásnak egy ilyen kiegészítő funkció volt, ha nem volt nálunk kamera, akkor lefotóztunk valamit, és adott esetben már el tudtuk esetleg küldeni. Aztán 2012-ben történt valami, és a Nokia, még ugye a Nokia, tehát a nagybetűs Nokia, az piacra dobta a PureView 808 nevű még szimbiános okostelefont, akkor még a Nokia volt az első helyen minden szempontból a mobiltelefonok piacán, és a PureView 808 egy 41 megapixeles szenzort kapott, és ott láthattuk ezt először, vagy ott hallhattuk ezt először, hogy na itt már nagyon komolyan dolgoznak azon a mobiltelefongyártók, hogy bizony-bizony nem hogy elérjék az ultrakompakt, vagy akár a kisebb, olcsóbb, egyszerűbb kompakt kamerákat, hanem adott esetben meg is haladják az teljesítményben és képminőségben.
A 808 PureView egyébként azért is volt érdekes, mert a finnek évekig fejlesztették ezt a kamerarendszert. A Symbian pont azt mutatta, amikor már a Nokia egyébként Windows operációs rendszert használt, hogy jó-jó sok évvel korábban kezdték elfejleszgetni. A Lumia 1020 volt az, ami viszont megmaradt a köztudatban a világ egyik legbrutálisabb, maga korábban legbrutálisabb kamerás telefonjaként. Ezt Abu Dhabiban úgy mutatták be, hogy konkrétan látképeket fotózgattak, és utána abba zoomolgattak bele. A 44 megapixeles felbontás az ugye lehetővé tette ezt a fajta nagyítgatást. Nyilván a mai készülékekkel nem beszél már fel a versenyt, de egészen sokáig volt egyfajta mérce a mobil fotózásban. Ahogy szintén egy ilyen külön érdekes mérföldkő volt, az első több kamerás rendszerben vezető HTC M8-as készülék is. Ez két évvel később, tehát 2014-ben debütált a telefon, és elsőként használt egy másodlagos szenzort, egy másodlagos kamerát arra, hogy javítsa a képminőséget, illetve hogy mélységet érzékeljen. Ezeket pedig manapság már annyira megszoktuk, hogy el sem tudjuk képzelni, amikor egy kamera van egy telefonon, most mondjuk például csak az iPhone R-t tudnám kiemelni, de ők is egy ilyen nagyon komplex kamerarendszert használnak. De lényeg az, hogy valahol a HTC indította meg azt a lavinát, aminek köszönhetően kameraszigetek kezdtek el kinőni a telefonok hátulján, legalábbis jó sok év fejlődéssel később.
Ami viszont eddig hiányzott a piacról, az az, hogy valamilyen nagy fotós márka, bárkit, objektívgyártó vagy akár konkrétan fényképezőgép gyártó belépjen és azt mondja, hogy oké, akkor én komolyan veszem és igazolom az én brandemmel, az én márkámmal azt, hogy ezek a mobiltelefonok bizony képesek olyan fotókat csinálni, mint mondjuk akár a saját modelljeim vagy akár a saját objektíveim. És 2016-ban a Huawei P9 volt az első olyan mobiltelefon, amire rákerült egy nagyon-nagyon-nagyon fontos név, és ez nem más, mint a Leica, aki ugye egy óriási ikonja a fotózásnak, és hát éppen ezért volt az első olyan fecske, ami azt mondta, hogy rendben van, a mobiltelefongyártók megcsinálták az ő részüket, összerakták a jó szenzort hozzá, a szoftvert és mindent, mi pedig azt mondjuk, hogy adunk hozzá üveget, mondhatom az idézőjelet, adunk hozzá olyan objektíveket, olyan lencserendszert adott esetben, optikai zoommal, stb. Ugye most már ez sem ritka, főleg a csúcskategóriás mobiloknál, amik valóban nem csak, hogy a vége, ahova megérkezik a fény a szenzorra, és az azt feldolgozó processzorokra és algoritmusokra van kihegyezve ez az egész, hanem ahol már bejön a fény, már a legelején is olyan minőségű lencséket kapnak ezek az okostelefonok, vagy kaphatnak jellemzően a csúcs okostelefonok, amikhez ilyen gyártók adták a nevüket, mint a Leica és a Zeiss. Úgyhogy innentől, tehát 2016-tól lehet azt mondani, hogy valóban kommunjá vált az, és valóban ki lehet azt mondani, hogy most már olyan kooperációk születtek, hogy mind a fotós világból ikonikus, óriási brendek álltak össze, adott esetben még nem túl nagy vagy feltörekvő márkákkal is, és hát azóta pedig nagyjából látjuk, hogy mi van a piacon.
Ezt követően pedig nem volt megállás, igazából minden területen megpróbálták a gyártók fejleszteni, és fokozni a számháborútól kezdve a különféle technológiai fejlesztéseken át, mesterséges intelligencia, minden területen az okostelefonos fotózás. A legújabb trend, ugye amellett, hogy 200 megapixeles érzékelő lapkák és ilyen extra felbontású kamerák találhatók a készülék hárlapén, egyrésztről a mesterséges intelligencia segítségű hívása, de már ez is majdnem 10 éve velünk levő szolgáltatás. És ami még egy ilyen szintén egyelőre csak rétegigényt kiszolgáló vonal, az a hardveres fejlesztés, a hardveres bővíthetőség lehetősége, mint például a nemrég megjelent Vivo X300 Pro esetében is, amikor egy telefotó objektívet tudunk rácsatolni egy külön kiegészítő segítségével a készülék hátoldalára, ezzel növelve az egyébként mesterséges intelligenciát is beépített periszkópszerű zoom szolgáltatást is, illetve funkciókat is. Szóval a lényeg az, hogy mostanra már eljutottunk oda, hogy több forrás dolgozva, többféle irányvonalban megközelítve, de nagyjából kikristályosodott az, hogy az okostelefonos vonal milyen kamerákat tud felvonultatni, és hogy hogyan tudja mégis egyre jobban a korábbi elképzelésektől eltérően valóban visszaszorítani a kompakt fényképezőgépek piacát.